János evangélium 19. rész 30-as fejezetét. Ezért, amikor elvette Jézus az ecetet, mondta, elvégeztetett, lehajtván fejét, kibocsáttá szellemét. A mai tanításnak azt a címet adtam, hogy elvégeztetett, hogy a munka, a tökéletes remek mű bevégeztetett. És amikor Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor valóban elvégeztetett. A kereszt műve, Isten fiának a műve, egy tökéletes mű, és méltán mondhatom, hogy a világ történelem és az üdvtörténelem legnagyobb eseménye. A kereszt után már semmi nem lett ugyanaz, ami addig volt. Megváltozott a keresztműve, az egész világot megváltoztatta, és az egész világra hatást gyakorolt. Tudjuk azt, hogy a kereszt munkájára Ádám bűne miatt volt szükség. Isten már elrendelte a fia kereszt halálát és a mi megváltásunkat még a világ teremtése előtt. Isten tudta, még mielőtt a világot megteremtette és az embert megteremtette, hogy az ember el fog bukni, hogy az ember, az emberiség olyan válságba kerül, amiből nem tud önmaga kilábalni, akkor a bajba sodorta magát, hogy az ember a saját erejéből, ebből a kátyúból nem képes kimászni. És az embernek megváltóra van szüksége. Szükség van valakire, aki kimenti őt a bajból. Az üdvtörténelem során, a történelem során Isten nagyon sokszor avatkozott be az ember életében, nagyon sokszor mentette meg az embereket, nagyon sokszor mentette meg az ő népét, és mindig Isten volt az, aki kereste az embert. Az ember, miután önállósodott, ugye Ádám bűne miatt úgy döntött, hogy nincs szüksége Istenre, hiszen ha olyan lesz, mint Isten, akkor ő már a saját erejéből meg tud állni. De látjuk, hogy az ember hova jut a saját erejéből. Az embereknek valójában az egész világon nincs megoldásuk semmire. Nincs megoldásuk a gazdaságra, egy igazi megoldás, egy teljes megoldás, nincs megoldás az egészségügyre, lásd a mai helyzetet. Megoldást egy valami hozott és tud hozni az elkövetkezendőben, időben is, maga Isten. És ennek az egyik legjelentősebb a keresztnek a munkája. Nézzük egy kicsit a húsvétot, hogy mióta ünneplik egyáltalán a húsvétot, mit jelent egyáltalán a húsvét. A húsvétot ünnepelték már 3500 évvel ezelőtt legelőször. Az nyilván nem Jézus Krisztus feltámadásáról szólt, de Jézus Krisztus feltámadásának az előképe volt, amikor az egyiptomi fogságból Isten hatalmas erővel megszabadította az ő népét. Isten elmondta Ábrahámnak, hogy a népe fogságba fog kerülni, 400 évig jövevény lesz, de azt is megígérte Isten, hogy miután betellik a pogányoknak az ideje azon a földön, amit Isten szállt Isten népének, akkor Isten meg fogja ítélni a pogány népeket, és meg fogja őket szabadítani, hatalmas erővel kimenekíti őket. És így Izrael népe, Isten népe megmenekült a tizedik csapástól, ami az volt, hogy az első szülöttek mind elpusztultak. Ott is jelen volt, ott látjuk először a bárányt, mint helyettesítőt, mint áldozatot. Nem Izrael népének kellett meghalni az ellenség fegyverétől, hanem egy bárányt kellett föláldozni, és a báránynak a vérét a szemöldök fára, illetve az ajtófélre kellett kenni, és az öldöklő angyal így nem érintette Izrael fiainak az első szülöttjét, megmenekültek, és Isten hatalmas erővel hozta ki őket az egyiptomi fogságból. Ez előképe a mi húsvétunknak, előképe az Úr Jézus Krisztus feltámadásának, és azóta is azok a zsidók, akik még nem ismerték föl Krisztusban a megváltójukat, a messiásokat, mind a mai napig olyan módon ünneplik a húsvétot, ahogy a mi úrunk Jézus Krisztus is ezt tette a halála előtti estén, az úrvacsorában. Ugye megemlékeznek az utolsó vacsorában, emlékeztek meg a zsidó hagyományok szerint az egyiptomi fogságból való menekülés, megmenekülésről, és ez a zsidóknál most egy 8 napos ünnep, idén nézzük, megnéztem a naptárat, és ha jól emlékszem, ma van az utolsó nap, ez egy a kovásztalan kenyerek ünnepével egy 8 napos ünnep a zsidóknak. Imádkozunk azért, hogy az a lepel, ami a Mózesnél még mindig ott van a zsidók szeme előtt, ami eltakarja, az árnyék, ami eltakarja a valóságot, az Úr Jézus Krisztust, hogy a lepel le fog hullani a szemükről, és ők is fel fogják ismerni a messiásukat, a megváltójukat, az üdvöt hozót, az igazi bárányt, azt az igazi páska bárányt, akit maga az Atya áldozott föl örök engesztelő áldozatul, hogy mi örökké, örökös örök szabadságban élhessünk. Azt írja az írás, hogy ő az egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Az Ószövetségben folyamatosan áldozatokat mutattak be az emberek. Isten ezért alkotta a templomot, ezért alkotta meg a papságot az Ószövetségben, mert a templom az a bűnrendezésnek a helye volt, és a papság pedig a templom körül szolgált, hiszen a bűn probléma nem volt megoldva a Krisztus keresztje előtt. Az egész világ nyög, ahogy írja a római levélben Isten igéje, és az egész világ sóvárog, és várva várja az Isten fiainak a megjelenését, mert ez az egész világ hiába valóság alá vettetett. A bűn az, ami rányomta a pecsétjét az egész emberiségre, Ádám bűne, a bűn és a halál szellemi törvénye elhatott az egész világra, és elhatott minden emberre. Ez egy olyan szellemi törvény, ami alól az ember nem képes felszabadítani saját magát. Ugyanúgy, ahogy ezt a szellemi törvényt ember nem tudja megváltoztatni, nem tudod megváltoztatni a gravitációt sem, hiába szeretnéd, ez egy fizikai törvény, és ha tudsz róla, ha nem tudsz róla, ez működik. És Istennek ezért volt szükség arra, hogy beavatkozzon az ember az emberiség életében. És határozottan merem állítani, hogy ez a világ történelem legnagyobb eseménye, ami a Golgotán történt. Nem volt, nem lesz soha ehhez fogható. Hatalmas dolog volt az, amikor Isten megteremtette ezt a világot, ez Isten hitéből jött elő. Gyakorlatilag semmi nem volt, ami Isten hitét korlátozza, ő egyszerűen szólt és meglett. De amikor az ember kellett megváltani, amikor a fiát kellett a Golgotai keresztre küldeni, ez hatalmas hitet, hatalmas erőt igényelt, úgy az Úr Jézus Krisztustól, mint az Atyától. Nem tudom, a Biblia nem írja, de ha az Atya tehette volna, akkor ha maga megy a keresztre, az talán nem okoz neki akkora fájdalmat, mint az, hogy az egyszülött fiát, a szeretett fiát küldte a keresztre, aki önként vállalta a kereszt halált érettünk. És ha már itt tartunk a húsvét szó eredeténél, onnan ered, hogy pászka a pészákból ered, ami azt jelenti, a páska ünnepét és a páska bárányt is jelenti. A szónak a jelentése azt értjük ez alatt, hogy húsvét, hogy pészák, átugrik, érintetlenül hagy, megkímél valamitől. Tehát innen a szó eredete. És ez ránk is igaz, nem csak az Egyiptomból kiszabadult zsidókra igaz, hogy megmenekültek a haláltól, megmenekültek a fáraó bosszújától, hogy életben maradtak, hanem ránk ugyanúgy érvényes, mert mi is megmenekültünk, és mi is kiszabadultunk az örök kárhozatból. A bárány, az áldozati bárány, meg a helyettesítő bárány bennünket is megmentett, aki helyettünk halt meg. A mi büntetésünket, amit mi érdemeltünk volna, ő vette magára. Ő, ami helyettesítünk a kereszten, és Ő nem volt bűnös, ő nem követett el bűnt, ő soha nem követett el álnokságot, hiszen, amint Ézsaiás is írja, néma maradt, mint bárány a nyírói előtt, és nem harcolt a saját igazságáért. Ő tudta pontosan, hogy büntelen, ő tudta azt, hogy nem érdemli meg, ami vele történik, de ő helyettünk vállalta föl a kereszthalált, és helyettünk vállalta a borzalmas kínhalált, azért, hogy mi szabadok lehessünk. És gyakorlatilag az egész üdvtörténet, az egész üzenet, az egész újszövetségi üzenet Jézus keresztjéről szól. Egy új emberi faj jött létre, egy olyan emberi faj, ami előtte nem létezett, a kereszt előtt. A kereszt után létrejöhetett úgymond a krisztusi ember, az isteni fajta ember. Az első korintusi levél, ha jól tudom, 15. részében mondja az írás, hogy Ádám lett élő lélekké, Krisztus pedig megelevenítő szellemmé. Ebben az egyetlen igeversben is óriási kijelentés van. Az ember szelleme el tudott kárhozni, de bennünk most már Isten élete van, a krisztusi élet van, Isten szelleme van bennünk. És ahogy a János evangélium első, igen, 1.17 mondja, hogy mi ugyanúgy vagyunk, ahogy Krisztus van ebben a világban. Ahogy ő van, mi is ugyanúgy vagyunk ebben a világban. Isten megváltott és megszabadított bennünket, és nem vagyunk többé a bűn és a halál szellemi törvénye alatt, megváltottak vagyunk, mi, akik Krisztusban vagyunk, Isten népe vagyunk, Isten fiai vagyunk, és Isten szelleme lakozik bennünk. Mindez a kereszt munkájának köszönhető, a kereszt előtt ez nem volt lehetséges. A kereszt előtt Isten szövetségesei voltak, Izrael népe, és Isten szolgái voltak. Mi pedig Isten fiaiként szolgáljuk őt, és a szolgálatunk az három fele irányul. Az első és a legfontosabb szolgálatunk az Isten közvetlen szolgálata. Isten közvetlen szolgálata, ami a dicséretben és az imádatban nyilvánul meg. Nagyon fontos, az elmúlt héten volt erről tanítás, hallgassátok meg. A leghatalmasabb dolog, amit tehetünk, és amit örökkön-örökké fogunk tenni, Isten fogjuk dicsérni. Egyedül ő méltó az imádatra, és ő méltó a dicséretre. Isten közvetett szolgálata az, amikor egymás fele szolgálunk, amikor hívők egymás fele szolgálnak, és Istennek a célja az, hogy elírjuk, hogy a gyülekezet által, az ő népe által, az ő kihívottjai, az eklézsia által, a gyülekezet által elérjük a világot. A szolgálatunk harmadik iránya, az egyik nagyon fontos szolgálat, hogy szolgáljunk a világ fele, hogy szolgáljunk azok fele, az emberek fele, akik még nem hallottak Jézus Krisztus keresztjéről, akik nem hallottak Jézus haláláról, és nem hallottak az ő feltámadásáról, és akik még a sötétség elvakítja az elméjüket, és még nem látják az Úr Jézus Krisztus dicsőséges világosságát, még nem születtek újjá, még nem kerültek az Istennel való közösségbe, és még nincs bennük az örök élet. Tehát e világ fejedelme, a sátán az megítéltetett, tehát, mint mondtam, egy új szellemi törvény jött létre. A bűn és a halál szellemi törvényéről a Biblia beszél a Római Levél 8. rész első részében, hogy a bűn és a halál szellemi törvénye az elhatott minden emberre, de van egy másik törvény, a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye. Ez az, ami fölszabadított bennünket a bűn és a halál törvénye alól. Tehát szabadok vagyunk a golgotai kereszt miatt. A sátán viszont legyőzettetett. A sátán legyőzettetett, a sátán rajta vesztett. Megnézzük, nem tudom, elhangzanak olyan igehelyek, amiket nem adtam le, de ki fogják tudni vetíteni. 1 Korintus 2:7-ben azt írja az írás. Hanem az Istennek a titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az idők kezdetén elrendelt Isten a mi dicsőségünkre. Tehát az idők kezdetén. Tehát olyan bölcsességet szólunk, olyan bölcsességet adott Isten nekünk a szellem által, hogy amit már Isten korábban elrendelt, melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert. Tehát senki nem ismerte meg Isten megváltási tervét előre. Mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát. A gonosznak nincs bölcsessége. A gonosz nem mindent tudó. Mert ha tudta volna, hogy mit tesz Jézus Krisztus megfeszítésével, akkor soha nem tette volna meg azt, amit tett. És olvasom a 10. versig, hanem mint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Mindez a Golgotai kereszt által lett elkészítve nekünk. Olyan dolgokról beszél Isten, amit az ember természetes szíve, a természetes értelme, az ember természetes módon nem képes fölfogni. Olyan csodálatos dolgokat készített nekünk Isten. De a 10. vers azt mondja, nekünk azonban, tehát itt arról az új fajról, arról a genoszról, arról azokról a leszármazottakról, azokról a fiakról beszél, akik mi vagyunk Jézus Krisztusban. Nekünk azonban Isten kijelentette az ő szelleme által, mert a szellem mindeneket vizsgál, még az Isten mélységeit is. A 12. vers pedig azt mondta, hogy mi pedig nem e világnak a szellemét vettük. A Biblia világosan megkülönbözteti a világot és Isten népét, és Isten királyságát. Mi pedig nem e világnak a szellemét vettük, hanem az Istentől való szellemet, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Ha nincs megváltás, ha nincs kereszt, akkor nincs bennünk Isten szelleme. Akkor Isten nem tudja kinyilatkoztatni mindazt, amit Isten most a szellem által kinyilatkoztat. Hogy mi a kereszt hozadéka, hogy mit jelent számunkra Isten remek műve, hogy mit jelent számunkra a Krisztus megváltása. Tehát a sátán az legyőzettetett, a Kolossze 2:15 a következőket írja. Lefegyverezvén fejedelemségeket, hatalmasságokat, azokat nyilvánosan megszégyenítette, mutogatta győzelmet aratván felettük a keresztfa által. Én most nem szeretném felolvasni a húsvéti, tehát magát a történetet, hogy hogyan mind történt a keresztre feszítés, ezt minden evangélium végén megtaláljátok, a Mártéban, a Márkban, a Lukácsban és a János evangéliumában is. A történetet el lehet olvasni. Tudjuk nagyon jól, hogy az utolsó vacsora után kimentek a Gecsemáné kertbe, tehát nagyon-nagyon röviden. És ott Judás már elárulta előtte, és Jézust elfogták a Gecsemáné kertben. Jézus tudta, hogy milyen halállal kell neki meghalnia, hiszen előtte imádkozott, és kérte a tanítványait is, háromszor is kérte, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. Jézus óriási kísértésnek volt kitéve. És Jézus tudta, hogy milyen halállal kell neki meghalnia. Elmondta, igen, hogy a szellem kész, de a test erőtlen. Ő is egy fizikai testben élt. És gondolta, hogy a kis megszervezett ima körében számíthat a tanítványok ima támogatására, de végül is azt látjuk, hogy mind a kétszer, sőt, mind a háromszor elaludtak, és Isten gondoskodott arról, hogy őt támogassa, angyalok segítették és erősítették őt. A Biblia azt írja, hogy vércseppeket verejtékezett, hiszen tudta, hogy egy borzalmas dolog történik túl a fizikai fájdalmon, hogy szellemben el kell szakadni az atyától. Aztán egy kis idő múlva jött a papságnak a serege, a hadserege, és Jézust elfogták a Gecsemáné kertbe. Tudjuk azt, hogy ott Péter még próbált védekezni, és fogta a szabjáját, és levágta Márkusznak a fülét. De Jézus azt mondta, hogy tedd a kardodat a hüvelyedben, mert hogyha ő akarna, meg tudna szabadulni mindettől a kint szenvedéstől, ami ő rá vár. János evangéliumában olvassuk, hogy azt mondta Jézus, hogy amikor kérdezték, hogy kit keresnek, azt mondta Jézus, hogy én vagyok. És erre a szóra, hogy én vagyok, ami Isten egyik neve, az egész hadsereg, aki ott elfogni ment Jézust, mind elestek. És mondta, hogy ha ő ki akart volna szabadulni a kezükből, akkor akár 10 000 angyalt, vagy egy légió angyalt is hozhatott volna, akik harcoltak volna mellette. És ehhez kell az erő. Amikor Jézus tudta azt, hogy ő egyetlen szavával, egyetlen leheletével el tudta volna pusztítani a rátámadókat, és nem tette. Ehhez kell az igazi erő, ehhez kell az igazi engedelmesség, amint a Filippi levélből már többször idéztük. Ő nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, hanem szolgai formát vett föl. Kiüresítette magát isteni hatalmából, és engedelmes volt halálig, mind a keresztfának a haláláig. Az, hogy ez meg tudjon történni, az Jézus engedelmességén múlott. Lényeg az, hogy a sátán le lett fegyverezve, a sátán le lett győzve. A sátánt, a fenevadat, ahogy a Biblia nevezi, egy bárány győzött le. Ez egy nagyon érdekes dolog, egy bárány. Gondoljatok bele a bárányba, a báránynak a természetébe, aki nem tudom, mit tud mondani, talán az, hogy be, aztán azt hiszem ennyi az összes szókincse, nem igazán tud rúgni, harapni, védekezni, ő ki van szolgáltatva teljesen. És ez a bárány, ez a néma bárány legyőzte az üvöltöző, a visító, a kiabáló, a vádaskodó fenevadat. A némaságával, az odaszánásával. A sátán rajta vesztett. A sátán úgy gondolta, hogy most elkapta Isten fiát. Aztán a Gecsemáné kertből elvitték Annáshoz, aki korábban volt főpap, akkor a főpap pedig az 5 fia közül egyik Kajafás volt, de úgy látszik a háttérhatalom ott is működött, akkor a nagy tiszteletnek örvendett Annás, hogy előbb Jézust hozzávitték, és elkezdte őt ott faggatni, hogy mit tett, hogy tett, és Jézus elmondta neki, hogy igazából ő, amit cselekedett, mindent nyíltan cselekedett. Ott már az egyik szolga arcul ütötte őt, arcul verte őt, és utána pedig elvitték, egész éjjel faggatták, elvitték Kajafáshoz, ahol a Sanhedrin elé állították. A Sanhedrin egy zsidó tanács volt, az én ismereteim szerint 71 főből álló tanács volt, akik ítéletet hoztak Izrael különféle, Izrael népének különféle ügyeiben, és a Sanhedrin elé állították. És gyakorlatilag elítélték. De a Sanhedrinnek akkor nem volt olyan joga, hogy bárkit megöljön, ezt hiszem pallosi jognak nevezik, hogy kivégezhessenek, vagy ítéletet hajtsanak végre valakin. Éppen ezért el kellett vinni a helytartóhoz, el kellett vinni Pilátushoz, és Pilátust kérték meg, hogy ítélje el. Bár Pilátus nem talált benne bűnt, sőt, még elvitték Heródeshez is, hiszen Heródes abban az időben ott járt Jeruzsálembe, és Heródes is kihallgatta, és ő sem talált benne semmi bűnt, vissza is küldte Pilátushoz Jézust, de a zsidók kérésére mégiscsak halálra ítélték. Ők már előre eldöntötték, hogy meg kell halnia. Hiába próbálta mindenáron Pilátus fölmenteni őt, mondta, hogy mosom kezeimet. Mindent megtett azért, hogy Jézust fölmentsék. Még fölajánlották neki azt is, hogy szabadon bocsáthatnak egy rabot, de ők a gyilkos Barabást választották Jézus helyett. Mindez meg volt írva, tehát mindez előre a proféták a törvénybe ki lett jelentve, és Jézusnak minden proféciát be kellett töltenie. Jézust végül is elítélték, keresztre feszítették, és két lator között helyezték el, volt a jobb lator és volt a bal lator. Ott is, amíg a kereszten is szidalmazták, előtte kigúnyolták, leköbdösték, nagyon sok igazságtalanságot szenvedett el, megszégyenítették, tényleg megkínozták előtte, és a kereszten is kínlódott, még a mellette megfeszített két ember is szidalmazta őt, de aztán a jobb lator végül is megtért, és annyit mondott csak, hogy mi okkal szenvedünk, két tolvaj volt mellette megfeszítve, de ő ártatlan. És itt nagyon figyelemre méltó esemény történt, hogy Istennek milyen hatalmas a kegyelme, hogy milyen nagy a szeretete. Ott a kereszten csak ez a jobb lator annyit mondott, hogy emlékezzél meg rólam a te országodba. Egyetlen egy szólt, és azt mondta neki Jézus, még ma velem leszel a paradicsomban. Egyszerűen kifejezte Isten iránt való hitét, és nem cselekedett semmilyen vallásos cselekedetet, nem ment át vallásos szertartásokon, nem vallotta meg a bűnét sem Jézusnak, semmit az égvilágon nem tett. Egyetlen egy szóval fordult Jézus fele, és Jézus azonnal kész volt neki megbocsátani. Ő pontosan tudta, hogy az ő érdeme az az örök kárhozat, a pokol lenne, mint minden emberé, mint mindegyikünké. A saját érdemeinkből egyikünk sem érdemelné ki azt, hogy mi Istenhez tartozók legyünk, hogy mi Isten országának az állampolgárai lehessünk. És végül is Jézus meghalt a kereszten. Meghalt, ő ki lehelte a lelkét. Nem megölték őt, bár fizikálisan fölfeszítették, ő önmagát adta érettünk. Még ott is csúfolták, gúnyolták, gyere le a keresztről, ha Isten fia vagy. És tudjátok, mi a nagy dolog, mi a hatalmas és elképesztő dolog, hogy Jézus le tudott volna jönni a keresztről. De miattad, miattam, miattunk és az egész világ miatt ő nem jött le a keresztről. És nagyon sajnálatos dolog, amikor embereket, ugye zsidókat is vádolják, hogy megölték Jézust. Hát ha Jézus meg nem hal, ha Jézus nem vállalja ezt a kereszt halált, ha nem történik meg mindaz, ami megtörtént, akkor nagyon nagy bajban lennénk, mert nincsen megváltásunk. Mindez meg volt írva, mindennek meg kellett történnie, és Jézus a gyilkosaiért is meghalt. Jézus azokért nem magáért aggódott még a kereszten sem. Azt mondta, hogy Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Nem a maga életéért aggódott, hanem azokért, akik őt a keresztre feszítették. És ez az igazi szeretet. Ez az a szeretet, ami egy felülmúlhatatlan szeretet. Ez az Isten igazi szeretete az ember fele, mert ezt csak az isteni szeretet tudja megtenni, hogy önmagát föláldozza önzetlenül másokért. És a csodálatos dolog, hogy mi is ott voltunk vele a kereszten, akik hiszünk benne. Bár mi fizikálisan nem voltunk, nem lehettünk jelen, hiszen több mint 2000 év idő választ el bennünket az akkori történésekkel, de mégis az ő halálában és az ő feltámadásában ott van minden ember, aki valaha igent mondott, vagy igent mond Jézusnak. És azt mondja az írás, hogy vele együtt meghaltunk, és vele együtt feltámadtunk. Vele együtt eltemettettünk a keresztségbe, Kolossze 2.12. Eltemettetvén ő vele együtt a keresztségben, akiben egyetemmel fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztá őt a halálból. Ez egy csodálatos jó hír. Egy gyönyörűséges jó hír. Nem kell, hogy aggódjunk az életünk miatt. A te sorsod, az én sorsom és minden hívőnek a sorsa örökre megpecsételődött, amikor Jézust elfogadta Urának és megváltójának. Aki hisz az ő halálába és hisz az ő feltámadásába. Hiszen mire van szükségünk? Mi az üdvösséghez? Hitre van szükségünk. Ahhoz, hogy részesedjünk mind abból, amit Jézus megszerzett nekünk, csak a hitünkre van úgymond szükség. Isten mindent elvégzett, és nem a hitünkkel kell megszerezni sem, a hitünkkel csak ki kell nyúlni azért, amit már Jézus nekünk elkészített. és ez az ő halála, és ez az ő feltámadása. És azt mondja, hogy vele együtt feltámadtunk. De hát még élünk, hát még itt vagyunk a Földön, most akkor mi az, hogy vele együtt föltámadtunk? Isten előre tudta, látja, ugye Isten egy hitisten, ő előszólítja a nem létezőket. Isten szemben mi már föltámadtunk, mert a szellemünk támad föl, nem a testünk támad föl, mert a testünk is föl fog támadni, követni fogja a szellemünket, el fog jönni az időpont is, hiszen Jézus kifizette a teljes árat, de a teljes megváltást még nem vettük a birtokba, hiszen egy halandó testben élünk, és ebben a halandó testben vannak bizonyos kihívásaink, vannak hitharcaink, amivel szembe kell nézni, tehát ugye a szellemünk az tökéletes, de ez a karosszéria, ami hordozza a szellemet, hát azzal van némi probléma, van némi törődnivaló, a gonosz megtámadja itt-ott-amott, és vannak ennek a fizikai testnek szükségei, de nagy szükség van a testünkre, a betegség alól a kereszten Jézus megváltotta, mert azt mondja az írás, hogy aki a mi bűneinket a testében fölvitte a fára, annak a sebeiben meg is gyógyultunk, 1 Péter 2.24-ben olvasunk erről. Tehát Jézus megszerezte számunkra a gyógyulást is, és a szellemünkben mindent Isten elhelyezett, erről az előző időkben volt szó, ahonnan ki tudjuk meríteni mindezt, és a fizikai valóságunkba tudjuk hozni. És a Kolossze 2.13 azt mondja, és titeket is, akik holtak valátok a ti bűneitekben, a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt ővele, megbocsátván minden bűnötöket. Az eredeti azt mondja, hogy eltörölvén minden bűnötöket. Nagyon szomorú és nagyon gyalázatos dolog, amikor hívők, amikor még keresztények mindig a bűnről beszélnek abban az értelemben, hogy mi még mindig bűnösök vagyunk. Hát nagy baj lenne az mindenkinek, mert ahogy a római levél 6. részében le van írva, a bűnzsoldja a halál. De itt nincs vége a versnek, mert Isten kegyelmi ajándéka az pedig örök élet. Ha valaki még a bűneiben van, az a halálban van. Egy bűnösnek újjá kell születnie. Egy bűnösnek új teremtéssé kell lenni. Egy sátáni, ördögi, bukott természetű embernek krisztusi természetűvé kell, hogy váljon, mert csak ez a krisztusi természet alkalmas arra, hogy örökölje Isten országát, és ez a krisztusi természet egyedül alkalmas arra, hogy együtt tudjunk járni Istennel, hogy együtt tudjuk ezen természet által elvenni, birtokolni azt az örökséget, amit a Jézus Krisztusban mindannyian kaptunk. Tehát holtak voltunk a bűneinkbe, itt múlt időben írja az írás. Holtak voltunk a bűn miatt. Kinek a bűne miatt? Ugye, tehát tanítják néha emberek, hogy kétfajta bűn van, az egyik, amit Ádám elkövetett, meg amit az ember elkövetett. Hát a bűn egyfajta van, a bűn az bűn. És a bűn az egy angyalban találtatott, és Ádám engedetlensége szabadította ránk ezt a förmedvényt, de Jézus megváltott alóla is. Az ember azért követ el bűnt, mert bűnös a természete. Igaz, hogy új természetünk van, a szellemünk új teremtés, a szellemünk az krisztusi, isteni ember, maga Isten lett egyé a mi szellemünkkel, aki az Úrral egyesült egy szellem ővele, 1. Korintusi levélben olvashatjuk, de a testünk az nincs megváltva. A lelkünk nincs megváltva. Tehát ezzel nekünk kell foglalkozni, a hústest kívánságaival és a lelkünkkel, a lélek az pedig három részből áll, az érzelem, az értelem és az akarat. És bizony ezzel nekünk kell foglalkozni, de bennünk van az a nagyobb, ahogy nagyobb, aki bennünk van, mint aki a világban van. Olvashatjuk az igében. Az a nagyobb képes arra, hogyha hagyjuk, hogyha engedjük, ha alávetjük az akaratunkat, hogy az a nagyobb átformáljon bennünket Isten képére és hasonlatosságára. Ha jól emlékszem a Filippi 1.6, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, be is végzi a Krisztus Jézusnak a napjáig. Tehát Isten munkálkodik bennünk, ő nélküle még megváltozni sem tudunk. Az ember egyedi erőfeszítése, az ember akarása, az annyiszor, de annyiszor val kudarcot. És annyiszor buktunk el mindannyian, mert a saját erőfeszítésünkből szerettük volna megoldani a dolgainkat. De bennünk van az a nagyobb. Isten azért adta belénk a szellemét, hogy az ő szellemének az ereje által meg tudunk állni a gonosszal szembe. Ehhez szükségünk van egy odaszánásra. Szükségünk van arra, hogy az akaratunkat, az érzelmünket, a lelkünket teljesen Istenre fókuszáljuk. Ha győztes életet akarunk, hogyha isteni fajta életet akarunk, és az isteni fajta hitnek az eredményeit akarjuk, akkor isteni fajta hitre van szükségünk, és a teljes odaszánás az minden hívő részéről elengedhetetlen. Mert az isteni fajta hitnek lesznek meg azok az eredményei, ami Jézus hitének is megvolt. Ha isteni fajta hitünk van, azt mondja Jézus, hogy akkor ugyanazokat fogjuk tenni, amiket ő tesz. Hiszen az isteni fajta hit Jézuson keresztül, vagy rajtad keresztül, vagy másokon keresztül ugyanazt az eredményt fogja hozni. És ezért fontos az odaszánás. Amiért elbukunk, az azért van, amiért eltévesztünk dolgokat, az akarat gyengeségünk. Az embernek a szívét a világ megkeményítheti, és elfordíthatja Istentől. Ha nem 100%-ban Istenre fókuszálunk, akkor bizony eltévesztünk, elvétünk dolgokat. Jézus azért tudta megtenni, amit megtett, mert őt nem a környezete, nem a világ befolyásolta. Ő mindenkor, mindenre, mindenben csak az Atyára tekintett. És ő a példa előttünk, hogyha szeretnénk megoldani a dolgainkat, akkor egyedül Krisztusra, az ő keresztjére kell nézni, illetve arra a személyre, arra a nagyobbra, aki bennünk van. Ő ereje által képesek vagyunk betölteni azt a küldetést, azt az elhívást, amire mindannyiunkat Jézus Krisztus elhívott. A saját erőnkből nem tudjuk ezt megtenni. A saját erőfeszítéseinkkel nem túl sokra jutunk. Tehát nagyon fontos, hogy holtak voltunk a bűnökben, a testnek körülmetéletlenségeiben, az, hogy megelevenített együtt ő vele. Megelevenített. Az annyit jelent, hogy egy isteni életet kaptunk. Élővé tett. Isten élete van bennünk. Ha ez kijelentésként lejut az elménkbe, meg fogja változtatni az egész életünket. Meg fogja változtatni az egész hozzáállásunkat. Ő vele eltörölvén minden bűnünket. Eltörölvén minden bűnünket. Ez a kegyelem. Isten eltörölte. A kegyelem az nem elnézi a bűnt, hanem a kegyelem az eltörli a bűnt. A kegyelem maga Jézus Krisztus. János 1.17-ben olvassuk. János evangélium 1.17-ben, hogy a törvény az Mózes által lett, a kegyelem az pedig Jézus Krisztus által. Ő maga a kegyelem. És a kegyelem azért jött, hogy eltörölje a bűnt. A bűnnek az ellenszere nem a törvény, hanem a kegyelem. A törvény semmiben sem tudott tökéletességet szerezni. A törvény az adatot, és tudjátok, miért adatott a törvény? A törvény, a Galata 3.24-ben van ez leírva. A 3.24, eként a törvény a Krisztusra vezérlő mesterinké lett, hogy hitből igazuljunk meg. A törvény sem azért adatott, hogy az emberek a törvény által megigazuljanak, hanem pontosan azért, hogy az ember a saját erőfeszítéseinek a végére érjen, és hogy végre föltekintsen a Krisztus keresztjére, hogy az ember rájöjjön arra, hogy neki egy megváltóra, a Krisztusra van szüksége. És így módon a törvény azért adatott, hogy az ember belássa, hogy azt a követelményrendszert, amit Isten fölállított, ember nem képes átlépni. Ehhez ezt egyedül, ezt a mércét Jézus tudta meglépni. És nézzük, hogy mi által történt mindez. A Kolossze 2.14 választ is ad erre. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatunkban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból oda szegelzvén a keresztfára. A parancsolatokban ellenünk szóló kézírást. Mi a baj a törvénnyel? Semmi. A törvény tökéletes. Baj az emberrel van. Az, hogy az ember nem képes a törvényt betartani. A törvény az csak követel. A törvény nem segít abba, hogy jobbá legyél, a törvény az csak elítél. A törvény az csak kárhoztat. És itt oldotta meg a kereszt munkájával Jézus is azt a problémát, a kárhoztatás problémáját. Hogy nincs többé semmi kárhoztatásuk azok, akik Krisztus Jézusban vannak. Hogy elvitte a kárhoztatásunkat. És a kárhoztatás ad a sátánnak az egyik eszköze. Isten nem kárhoztat. Ha Isten megbocsátott, akkor a bűneinkről és álnokságainkról többé meg nem emlékezik. Azt mondja az írás. A feledés tengerébe dobta. Bűneinket olyan messze vetette, 103-as Zsoltárban olvassuk, mint a nap kelet van a nap nyugattól. Isten nem emlékezik a bűneinkre. Viszont az ördög szeretne rá emlékeztetni. Szeretne kárhoztatni azért, amit már Jézus neked régen megbocsájtott. És a sátánnak az eszköze az a kárhoztatás. Drága testvéreinkkel találkozunk, akik még mindig folyamatosan kárhoztatják magukat, mert a múltba elkövettek valami ostobaságot. Nem egy ostobaságot követtél el, sokkal többet. És mindannyian ezt tettük. De amikor befogadtuk az Urat, akkor Isten vele együtt megbocsátott, azt mondja, minden bűnünket megbocsátotta, eltörölte. És itt a következő kérdés, sokan azt gondolják, hogy ez a kereszt munkája csak addig tartott, amíg valaki hívő lesz, és ha újra bűnt követel, akkor onnantól kezdve már nincs kegyelem. De ez egy szemenszeret hazugság. És ezt nehéz fölfogni az emberi elmének, és ha ez tényleg Isten szellemétől kell, hogy kijelentést kapjunk, hogy Isten minden bűnünkért kifizette az árat. Minden egyes hívő, drága, szent kereszténynek, aki Jézust az urává tette. Azért is, amit tegnap követtél el, amit ma, meg még azért is, amit holnap fogsz. Mert ha ez nem így lenne, akkor milyen váltságot tudnánk adni a holnap elkövetett bűnünkért? Mi lenne a váltságdíj érte? Hát Jézus nem fog még egyszer meghalni azért, amit holnap el fogunk követni. Meg kell értenünk, hogy Jézus örökre és végérvényesen leszámolt a bűn problémájával. Ez azt jelenti akkor, hogy mi most azt tehetünk, amit akarunk? A kegyelem az nem tudja tolerálni a bűnt. A kegyelmet pontosan azért adta Isten, amikor megértjük a kereszt munkáját, minden a kereszt munkája köré összpontosul, akkor megváltoztatja ez a szívünket, megváltoztatja a hozzáállásunkat. És ez nem arra ösztönöz bennünket, hogy bűnt kövessünk el, hogy céltévesszünk, hanem pontosan arra, hogy szent életben járjunk. Tehát Isten azért fizetett, tehát az ő tulajdon népét megszerezte, és ez pedig a gyülekezet. Az apostolok cselekedeteiben 20-28-ban olvassuk. Ez az ő népe. Van az eklézsia, ami annyit jelent, hogy kihívottak. Isten népét jelenti, nevezik úgy is, hogy láthatatlan gyülekezet. Láthatatlan gyülekezet. Ez a helyi gyülekezetekben válik a gyülekezet úgymond láthatóvá, de ez a láthatatlan gyülekezet, ez Isten egész épülete, ami mint építő kövei, Isten szentjei. Mindenki, aki urának elfogadta Jézus Krisztust. Tehát mi vagyunk valójában a templom. Ez az egyetemes egyház, a láthatatlan egyház, ahogy sokan ezt nevezik. És bizony Isten felelősséggel tartozunk Istennek az eklézsia miatt, hiszen a keresztfán, mint gyermekéért, mint a te személyes megváltód, de a gyülekezetet Isten alkotta meg. És pontosan azért, hogy só legyünk a világba, azért, hogy világítsunk a világba, azért, hogy a világ világossága lehessünk a Krisztus által a világba, hogy elvigyük az örömhírt az elveszetteknek, a megtévesztetteknek, a nyomoroncoknak, amilyenek voltunk mi is annak idején, mert Krisztus nélkül mindenki nyomorult. Minden egyes ember nyomorult. Ugye, tehát a Jelenések első részében van a gyülekezethez írott levél, azt jelenti, hogy meggazdagodtál, pedig te vagy a vak, a mezítelen és a nyomorult. És a világ úgy gondolja, hogy ő már meggazdagodott, ő már mindent tud, de ő a vak, a mezítelen és a nyomorult. Ezt mondja Isten igéje. És fontos, hogy ezek az emberek Krisztushoz jöjjenek. Azt mondja Pál apostol, amikor efézusi gyülekezettől búcsúzik, és tudta már, hogy többet nem fog elmenni Efézusba, hiszen az ő pályáját befutotta, vége az ő szolgálatának, és azt mondja, ki fogom mondhatni itt a áldozatként. Ezt mondja az efézusi gyülekezet véneinek, illetve tagjainak. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, amelyben a Szent Szellem titeket vigyázókká tett. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy igen, vigyázók vagyunk a Krisztus testében. Isten Anya Szent Egyházának a legeltetésére, melyet a tulajdon vérével szerzett. Nagyon fontos megértenünk, hogy Jézus, Isten népe, az egyház, Isten népe, a keresztények, mindenki, aki a Krisztusban van, az a testvérünk. És az egyetemes egyházhoz tartozik mindenki, aki a Krisztus Jézusban van. És az Jézus szerezte meg a tulajdon vérével. Mi pásztorok, szolgálók vagyunk mindannyian, és nekünk mindannyian őriznünk kell azt, amivel Isten megbízott bennünket. Tehát Jézus ártatlan volt, de mégis úgy végezte, mint bűnös Ézsaiás 50-ben, hogyha olvassuk. Azt mondja, hátamat odadám a verőknek, orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be gyalázás és köbdösés előtt. Jézus elhordta, elviselte a mi szégyenünket, és Jézus ártatlan volt, de mégis, mint bűnös, úgy végezte. Fölvállalta miattunk a bűnt, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Jól ismert igevers. Egy nagyon érdekes dolog egyébként az is, hogy Jézus kijelentette ugyan a szenvedéseit, de itt fölmerül egy kérdés. Ugye az Ézsaiásban olvassuk, hogy azt hisszük, hogy kínosztatott és veretetett Istentől. Pedig ő megsebesített a mi vétkeinkért, és az ő sebeiben gyógyulánk meg. Itt egy kérdés fölmerül, hogy Isten elvárta Jézustól az, hogy Jézus kilódjon. Hogy Jézusnak valóban ennyit kellett elszenvednie. Isten tette ezt vele. Isten gyötörte meg őt. Isten kínoszta meg őt. A válaszom egyértelműen nem, de nézzük csak Jézus szavait. Máté 16.21. Ettől fogva kezdi Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon feltámadni. Hát Jézus itt bejelentette a szenvedéseit. Ugye a kérdés az, hogy ezt most Isten tette vele, vagy Isten szenvedte el a bűneinkért járó büntetést, és ezt Jézus tette vele. Ebben van részigazság, de igazából az embergyilkos, a sátán volt, az emberi gyűlölet a kegyetlenségről szól, amit Jézusnak el kellett szenvedni. Ugyanis ha megnézzük az ószövetségi áldozásokat, az áldozatok bemutatását, akkor láthatjuk azt, hogy az áldozati báránynak, amikor áldozatul vitték, vagy az áldozati állatnak, amit fölajánlottak Istennek a bűnért való áldozatul, amikor megölték, törvény írta elő, hogy nem szabadott szenvedni. Hogyha az állat szenvedett, amikor megölték, akkor azt ugye a zsidók azt hiszem tréflinek nevezték, alkalmatlan az áldozatra, és új áldozatot kellett bemutatni. Tehát Isten elvárása nem volt az, hogy a bárány szenvedjen. Jézus szenvedését inkább az embergyilkos, az emberi gyűlölet, a sátánnak a gyűlölete okozta. És Jézus erről beszélt, mert tudta, hogy az összes haragját kitöltötte Jézusra. És mikor a kereszten meghalt, 6 órától 9 óráig sötétség lett, írja az írás, pontosan így írja, 6 és 9 óra között, teljes sötétség. Jézus már nyilván előtte meghalt, hiszen dárdával megbökték az oldalát, és vér és víz jött ki abból. Egyértelműen bizonyítható, hogy Jézus meghalt a kereszten. Csodálkozott is Pilátus, amikor arimatriai József elkérte a holttestet, hogy ugye az írások, ahogy írják, hogy gonoszok közt szenvedett, de gazdagok közt kapott sírt. Tehát arimatriai József, aki egy gazdag ember volt, egyébként aki a tanácsnak a tagja volt, aki titokban Jézus követője volt, ugyanúgy, mint Nikodémus, fölajánlotta neki a sírt, és elvitték, és eltemették a sírban. Közben történt valami. Ugye Jézus, tudjuk, hogy Jézus lement a pokolba. A sátánt nem a pokolba győzte le, a sátánt a kereszten győzte le, de a pokolba ott jött rettenet a sátánra. Nem tudjuk, hogy mi történhetett ott, de többek szerint az a sötétség felhője, a sátán az összes seregét, az összes gonosz démonát, minden erejét latba vetette ahhoz, hogy most elkaptuk a megváltót. Most elkaptuk a Krisztust. Most vége van az embernek. Sátán úgy gondolta, hogy örök uralma lesz a világ felett és az emberek fölött. Nincs az ember számára megváltást, mert azt hitte, hogy Jézus bűnt követett el. De a halál nem tudta őt fogva tartani, mert gondolom ott a pokolba örvendeztek, ünnepeltek. Ugye sátánról azt írja az írás, hogy nagyon szép volt. Tehát egy szép kerub volt, és nagyon jól nézett ki. Sőt, az ő szépsége, az ő saját dicsőségét magasztalta föl, hogy milyen jól néz ki, hogy mindenhol díszítették mindenféle égkövek. És tényleg egy nagyon nagy hatalmú angyal volt. De nagyon rajta vesztett. Nem tudom, mi történhetett ott a pokolba, de többek szerint történhetett egy olyan, hogy jött Istennek a dicsősége. Amikor már azt hitte az ördög, azt hitték a gonosz démonok, a gonosz szellemek, hogy most már végképp a hatalmukba kerítették a megváltót, nincs mentség az emberek számára, akkor jött Isten dicsősége, aki lement a pokolba, és föltámasztotta Jézust. És az a hatalmas dicsőség, ami oda lement, megolvadtak talán, mint a viasz. Ugye a sátánt egy torz alaknak mutatja be az írás. A lényeg az, hogy Isten dicsősége, Isten kihozta őt a halálból, a Szent Szellem által föltámasztotta őt, és kijött a sírból. A lényeg az, hogy az alkalom elején énekeltük, a sír üres, a kő elgördült. Hálát adunk Istennek. Feltámadása után Jézus mondott egy-két dolgot, ami szintén számottevő, és nagyon fontos, hogy megértsük. Lukács 24:44. És mondanékik, ezek azok a beszédek, amelyet szólottam nektek, mikor még veletek valék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megirattak a Mózes törvényében a prófétáknál, és a zsoltárokban én felőlem. A Jézus hegyi beszédéről ugye mindenki olvasta az 5. Máté 5. résztől egész a 7. rész végéig, ami a sziklára épült házzal teljesedik be. Ott Jézus mondott egy nagyon érdekes dolgot, nem lapozunk most oda, ez a Máté 5-ben megtaláljátok, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, nem a profétáknak és a Mózesnek is a törvény eltörlésére jöttem, hanem azért jöttem, hogy beteljesítsem azt. Nagyon sokan még mindig ezt az igeverset használják arra, hát a törvény még mindig érvényben van, mert Jézus azt mondta, hogy ő nem törli el a törvényt. Ez a dolog nem erről szól. Jézus tényleg nem törölte el a törvényt, sem a prófétákat, hanem a Jézus azt tette, amit ő mondott, miután feltámadt a halálból. Mert miután ez az igevers, ez már azután történt, tehát akkor mondja Jézus, miután feltámadt a halálból, hanem beteljesítette. Az ő kereszthalálával és a feltámadásával teljesedett be a törvény és a proféták. Jézus eleget tett a törvény követelésének, Jézus mindent betöltött, minden igazságosságát betöltötte Istennek. Tehát az előbb idéztem a Róma 6-ot, és ott van írva, hogy a bűn zsoldja a halál. Isten egy igazságos Isten. Isten nem nézheti el a bűnt. Ugye az első emberpárnak, amikor vétkeztek, akkor azt mondta, hogy igen, a bűneiteknek lesz következménye. Ha ezt fogjátok tenni, meg fogtok halni. De Isten egy igazságos Isten. Igazságos, mert kifizette a bűnnek az árát. Isten nem csak úgy megbocsájtott az embernek, hanem árat fizetett ezért. És ez egy óriási különbség. Isten igazságossága megmaradt. Isten igazságossága nem sérült. Mert Jézus Krisztusban ő beteljesítette az ő igazságát, és az ő igazságossága ilyen módon megmaradt. Még Ábrahám is hitt a föltámadásban. Ugye olvasuk erről, hogy a zsidó 11:17-19-ben a következőt olvassuk. Hitáltal áldozta meg Ábrahám Izsákot próbára tévén, és az egyszülöttet vitte áldozatul, ő ki ígéreteket nyerte. Akinek meg volt mondva, Izsákban neveztetik neked mag. Úgy gondolván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, amiért is őt példaképpen visszanyerte. Ábrahám hitt a feltámadásban. Ábrahám annyira megbízott Istenben, hogy oda vitte az oltárra, fölvitte Mória hegyére, hogy feláldozza Istennek a fiát. Ábrahám nem gondolkodott, mert Isten megígérte neki, hogy az Izsákban neveztetik néki a mag. És Ábrahám hitte, Ábrahám nem kételkedett, hogy ha meg is kell ölnie a fiát, Isten képes arra, hogy föltámassza. Tehát Ábrahám már hitt a feltámadásban. Aztán tudjuk, hogy a zsidók közösségében volt két csoport, a farizeusok és a szadaceusok. A szadaceusok nem hitték a föltámadást. Egyszer ezt Pál ki is használta, összeugrasztotta a két csoportot, hogy most ebben nem megyünk bele. Az új szövetség ígérete. Tehát szintén az Ószövetségben még Jeremiás 31-nél olvassuk. Az Ószövetség az öt ígéreten, az új szövetség, bocsánat, öt ígéreten alapszik. Isten mondta, hogy az Ószövetség, tehát az egy bizonyos ideig van, amíg a mag el nem jön. Isten már az ember bukásánál ugye megígérte a megváltást, hogy az asszony magva a kígyó fejére fog taposni. Nézzük meg, hogy miben áll ez az öt ígéret. És ezt a messiás beteljesítette. A kereszt munkája elhozta ezt nekünk. Első, amit mondott, hogy nem a régi szövetség szerint lesz. Egyébként ezt a zsidókhoz írt levélben is megtaláljuk. Azt mondja, a törvényemet adom a belsejükbe, és az ő szívükbe írom. Tehát ezentúl nem kőtáblán lesz a törvény, hanem a szívünkbe írta be Isten a törvényt, pontosabban hát a szellemünkbe írta be a törvényt. Azt mondja, Istenük leszek, ők pedig a népem lesznek. Istenük leszek, ők pedig a népem lesznek. A másik, a négyes. Nem tanítja ki az ő atya fiát, mert mindnyájan megismernek engem. Hogy lehet megismerni valakit igazából? Tehát mondjuk valakit meg akarsz ismerni, mondjuk van egy híres ember, és meg akarod ismerni, akkor olvashatsz róla könyveket, olvashatsz róla leírásokat, elolvashatod az életrajzát. Hogyan tudod őt megismerni még jobban? Akkor, hogyha közvetlen kapcsolatba kerülsz vele. És ugyanez történt. Istenről olvashatunk az Ószövetségben, és ezt teszik ma a világi emberek, ezt teszik ma az ószövetségi emberek is, akik még mindig nem hisznek a Jézus Krisztus messiás voltában. Ezért írja az írás, hogy a betű megöl, a szellem az, ami megelevenít. Mennyivel óriási különbség, hogy te olvasol valakiről valamit, vagy közvetlen kapcsolatban vagy vele. És erről beszél itt a negyedik kitételnél, hogy nem tanítja ki az ő atyafiát, hogy ismert meg engem, mert mindannyian ismernek engem, hiszen ott él bennünk. Közvetlen kapcsolatunk van, élő kapcsolatunk van. Isten kijelenti magát bennünk, ahogy Pál apostol is mondja a Galatákhoz írt levél első részében, minek utána Isten kijelentette az ő fiát én bennem, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Mindannyiunknak Isten jelentette ki magát azáltal, hogy Isten bennünk él. Az ötös pont pedig megbocsátom bűneiket és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Ez ma már ugye többször előjött. És mindez beteljesedett a kereszt halállal. Új szövetség alatt vagyunk, és ezt a szövetséget Jézus vére szerezte. Jézus vére. Teljesen új szövetség. Ugye ezt hívják kegyelemnek. Róma 5:8. Isten pedig a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, a Krisztus értünk meghalt. Még bűnösök voltunk, nem az érdemeink szerint, nem a cselekedeteink szerint, hanem Isten kegyelmében. Ugye akik vétkeztek, azok ugye csak Isten büntetését érdemelnék meg, de ugye Isten elnézte az engedetlenséget. Szeretetből elküldte a fiát, hogy kifizesse a bűneink árát, ugye megszabadítson bennünket a bűn uralma alól, és úgy tekintsen ránk, mintha soha nem vétkeztünk volna. Úgy tekintsen ránk. Ugye szokták azt is mondani, hogy Isten úgy lát bennünket a Jézus vérén keresztül, mint tiszták, mint szeplőteleneket. Isten úgy lát bennünket, ahogy vagyunk. Istenre nem kell egy homályos szemüveget rakni, hogy másként lásson. Isten pontosan úgy lát bennünket, ahogy vagyunk. És tiszták vagyunk előtte, és büntelenek a Jézus vére által. És valóban azok vagyunk. Ő tett bennünket azzá. Nem magunkkal dicsekedhetünk. És ezt hívják kegyelemnek. Az igazságosságról már ugye beszéltem, de Krisztus kielégítette Isten igazságosságát. A kegyelem tehát nem elnézi a bűnt, hanem eltávolítja. És beszélhetünk kétfajta kegyelemről. Ezt nagyon fontos megérteni, és ezt is nagyon gyakran keverik az emberek, és nem értik. Hát mindenki Isten fia, hát mindenki Isten gyermeke, hát Jézus mindenkiért meghalt, hát akkor mindenki üdvözülni fog, lehet ilyet is hallani. De ez hazugság. Ez nem igaz. Valóban van egy olyan, hogy általános kegyelem. Az általános kegyelem az pontosan az egész üsztörténet alatt, a világ történelem alatt mindig ott volt Istennek az általános kegyelme. Tehát az a jóságot nevezzük általános kegyelemnek, amely Isten minden ember iránt tanúsít. Ez nem elegendő az üdvösséghez, de kifejezi Isten jóságát az emberiség iránt. Még képessé teszi a bűnöst is arra, hogy megfelelő választ adjon Isten hívására. Ez is a kegyelem. Ez is a kegyelem a pogány emberek fele. Mert amikor prédikáljuk az evangéliumot, és nagyon sokszor megadatott hálát adok Istennek, hogy sokszor oszthattuk meg az emberekkel a kereszt munkáját, nem elégszer, és hiszük, hogy még nagyon sokszor megtehetjük. A kereszt üzenetében óriási erő van. Óriási dolog van itt az alkalom előtt jött elő a mikor Pál Antiókiában tanít és prédikál. Pálnak le van jegyezve egy prédikációja. És minden üzenete szinte, minden tanítványnak a keresztről szól. És a kereszt üzenetében a feltámadás ereje ott van. Akkora erő van, hogy képes az embereket megtérésre indítani. És ezt Isten szelleme végzi, és el is hozzátartozik az általános kegyelemhez. Ne féljünk bizonyságot tenni Jézus Krisztusról. Nagyon sokan félszegek vagyunk, vagy voltunk, vagy vannak, akik még mindig azok. Legyél bátor, mert az a nagyobb benned van, mint aki a világban van. Amikor Jézus Krisztusról teszel bizonyságot, akkor segít a Szent Szellem nekünk. Én nem tudom meggyőzni az embereket Jézus haláláról, meg a feltámadásáról sem. Érvelhetnek millióféleképpen, hogy miért nem, meg hogy nem. Ismerjük az érveket, az érvek sokaságát, amit emberek elő szoktak hozni, de van valaki, aki képes meggyőzni az emberek szívét arról, hogy igaz, amit mondasz. Mert Isten igéjében erő van, és ez az erő akkor szabadul föl, amikor hirdetjük a Krisztust. Akkor a pogányok választ adnak rá. Antiókiában prédikált Pál, és a zsidók elutasították, és akkor hívták meg Pál apostolt, hogy menjen el hozzájuk, és ott is prédikálják a pogányoknak azt az üzenetet a Jézus haláláról, az örök életről és a bűnöknek az eltörléséről. Mert hatalmas erő van benne, és utána ott üldözték őket városról városra, Derbébe, Lisztrába, Ikóniumba, utána Lisztrába, és ugye ott történt az, hogy egy anyja méhétől fogva sánta ember hallotta az evangéliumot, aki soha nem járt, és a kereszt üzenetére megegyenesedtek, erő lett a lábába, és fölkelt és meggyógyultak. Nagyon sokszor tapasztalunk meg gyógyulást, amikor az evangéliumot hirdetjük, mert a kereszt üzenetében van az erő. Óriási erő van. A Pál apostol korintuszi levélek 15. részét nézegettem, és most már letelik az időm, De hadd olvassak ebből, hiszen ebben benne van az egész húsvéti üzenet, és benne van mindaz, ami üzenetet nekünk el kell vinni a világba, amivel magunkat meg kell erősíteni. Azt mondja, eszetek 15.1. 1 Korintus 15.1. Eszetékbe jutatom továbbá, atyám figyel, az evangéliumot, melyet hirdettem néktek, melyet be is fogadtatok, melyben álltok is. Amely által üdvözültök is, ha megőrzitek, ami nemű beszéddel hirdettem néktek, ha csak nem hiába lettetek hívőké. És nézd meg a harmadik verstől, hogy miről szól az üzenet, miről szól a húsvét, miről szól az egész keresztény szolgálatunk erről. Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Miről prédikált Pál? Hogy meghalt Krisztus az írások szerint, a mi bűneinkért, és hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint. Ennek az evangéliumnak ez a három pillére. Jézus meghalt, eltemettetett, és feltámadt. Utána ugye megjelent Kéfásnak, a 12-nek, ugye a zsidók megpróbálták eltitkolni, hogy Jézus föltámadt. Az elhengerített követ, amikor megtalálták vasárnap reggel, Mária Magdaléna és a tanítványok is odaszaladtak. A kő az elgördült a sír elől, ugye a zsidók lefizették a poroszlókat, meg az őrzőket, hogy mondják azt, hogy ellopták a sírból a tanítványaik. De hát Isten bölcsebb a evilág fiainál, meg az ördögnél, és nézzétek meg, azután megjelent több mint 500 atyafinak egyszerre. A feltámadása után, miután feltámadt, kik közül legtöbben mind a máig élnek, ez akkor tájt volt, amikor még ezt Pál apostol leírta, némelyek azonban el is aludtak. Aztán megjelent Jakabnak, aztán minden apostolnak, legutolszor pedig mindenek közül, mint egy idétlennek nekem is megjelent, mondja Pál apostol. Volt egy megrázó találkozása a feltámadt élő Krisztussal. Jó, és nézzük tovább a 11. verstől. Azt mondja, akár én, akár azok, így prédikálunk, így lettetek hívővé. Ha azért a Krisztusról hirdetetik, hogy a halottak közül feltámadott, mi módon mondják némelyek közületik, hogy nincs halottak feltámadása? Mert ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiába a ti hitetek, még a régi bűneitekben vagytok. A 20-as vers azt mondja, a 19-est is olvasuk. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de a Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a holtak föltámadása is. Ámen. Kérjük a dicsőítő szolgálatot. Van-e valaki, aki ma van először nálunk, és még soha nem járt gyülekezetbe? Ma csak hívők vannak jelen. De míg a dicsőítő szolgálat készülődik, szeretnék szólni azokhoz. Ha esetleg van valaki, aki nem biztos abban, hogy ő is részesülhet a feltámadás erejében, ahhoz egyetlen dolgot kell tennünk. Hinni, hogy Jézus meghalt, eltemetetett és feltámadt, és erről a hitünkről vallást tenni, és Jézus befogadni a szívünkbe. Ez az üdvösségtől, az üdvösség két módon, két összetevője van. Egyik az, hogy hinnünk kell, a másik a hitünket meg kell vallani a szánkkal. Nem lehet egyik a másik nélkül. Nem elég csak a kegyelem, nem elég csak az általános kegyelem, amiről beszéltünk, hanem az üdvözítő kegyelemre van szükség. Az, amikor elhisszük, hogy Jézus meghalt és föltámadt. És most, akik hallatok engem, tegyünk egy közös megvallást, valljuk meg a hitünket Jézus Krisztusban, és ha valaki befogadja őt, akkor örök életet kap. Mondjuk együtt. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, jöjj a szívembe, Legyél az én Uram, legyél az én megváltóm, legyél az én gyógyítóm. Jézus, te vagy az én Uram, te vagy az én megváltóm, te vagy az én gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban. Az ő vére tisztára mosott, megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Amen.